Beszállókártya. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! A következő percekben az üzleti lehetőségek helyett a humanitárius küldetésekről lesz szó, és persze egy kis autóversenyről is, hiszen március 20-án hazaért a Saharan Adventure Rally mezőnye Tunéziából, ahol a 10 napos futam során a versenyzők amellett, hogy gyorsaságban és ügyességben összemérték erőiket, humanitárius küldetést is teljesítettek. Tehát először vendégem lesz a rally főszervezője, ezt követően az Afrikai Magyar Egyesület legújabb humanitárius aukciójáról kérdezem a szervezet munkatársát. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
Tehát akkor először arról, hogy március 19-én véget ért a 10 napos homoksivatagi megpróbáltatás, a Saharan Adventure Rally, és vendégem a stúdióban a rally főszervezője, Polgár András. Szervusz, András!
Szia, köszöntöm a hallgatókat!
Mennyire volt megpróbáltatás ez a verseny? Tehát mennyire volt komolyan véve a sivatagi terep autózás, és mennyire volt ez inkább egy ilyen hobbi autózás az amatőröknek?
Sokkal több, mint a hobbi autózás, ezért ez egy komoly sivatagi, homoksivatagi verseny. A tunéziai futamunknak a majdnem 90%-a offroadon zajlott, tehát aszfalttól távol, és volt 4 nagyon kemény homoksivatagos nap, ahol volt olyan nap, ahol összesen 50 kilométert kellett megtenni, és erre volt 12 óra szintidő adva. Tehát ha ezt elosztjuk, elég kis átlagsebesség jön ki, pontosan azért, mert dűnéről dűnére kell haladni, és volt egy-két autó, akit ki kellett segítenünk. Úgyhogy ez, én úgy gondolom, hogy nagyon férfias, nagyon kemény autós verseny.
Például ezt a szakaszt hányan tudták szintidő alatt teljesíteni? Mert ez is elárul valamit a nehézségből. Vagy volt-e olyan, aki mondjuk nagyon hamar teljesítette? Mert ha az ember azt gondolja, hogy 50 kilométer, ha valaki nagyon profin, nagyon óvatosan végigurul rajta, akkor lehet, hogy mondjuk fele idő alatt meg tudja tenni. Mondom én, aki életében nem járt ilyen helyen.
Hát a mezőn szétoszlott, 3 féle útvonalat adtunk meg. Az egyik egy dakaros útvonal volt, ez volt a legkönnyebb, ez egy kiépített úttal és homokdűnékkel vegyített útvonal volt. Volt ezen kívül a Grand Erg Oriental homoksivatagon keresztül 2 útvonal. Egy A, ami nagyon nehéz volt, ezt nem nagyon sikerült a csapatoknak szintidő alatt teljesíteni, tehát 12 óra körül talán 1-2 csapat jutott be, másik 4-5 nem tudta teljesíteni, illetve volt egy B útvonalunk, ami egy könnyített, kevesebb pontot lehetett szerezni ezen az útvonalon. Itt viszonylag gyorsan átértek az autók, azt kell, hogy mondjam, hogy 8-9 óra volt az ő idejük.
Na most akkor az egész versenyre igaz volt ez, hogy 3 útvonalon folyt, tehát eleve úgy lehetett nevezni, hogy az elegáns gyorsaságira, vagy a könnyített terepre, vagy pedig a nehéz embert próbáló terepre, vagy csak voltak bizonyos napok, amikor így 3 felé osztottátok, és akkor lehetett pluszpontokat szerezni, vagy veszíteni.
Inkább a második. A Saharán egy olyan autós verseny, ahol nincsen konkrét útvonal megadva. Koordináták vannak kijelölve, ezeket érinteni kell, navigációs feladatokat kell teljesíteni, és így lehet pontokat szerezni. Mi ezt egy műholdas, egy GPS-es egységgel ellenőrizni tudjuk, 2 másodpercenként van mindenkiről egy-egy jel, úgyhogy pontosan látjuk az útvonalat. Azért adunk meg lehetőséget, A, B, C koordináták, sorokat, bizonyos helyeken, mert tudjuk, hogy azért az emberek, akik elindulnak, nem feltétlenül vannak hozzászokva, hogy homokdűnéken vezessenek, ezért van könnyebben teljesíthető, de gyönyörű és bejárható útszakasz, ahol lehet fényképezni, megállni, tehát egy élvezetesebb útvonal, de van nagyon kemény, ahova azért nem mondom, hogy vakmerő az, aki bemegy, mert ez egy önkorlátozó rally, tehát mindenki tudja, hogy csak magára számíthat, nincs asszisztencia, ezért mindenki óvatos. Úgyhogy nem is volt balesetünk szerencsére, de volt egy-két csapat, akit ki kellett menteni, mert az a technika nem bírta.
Mennyire komoly díjakért folyik a küzdelem a Saharan Adventure Rally-n?
Én úgy gondolom, hogy a fő díj az, hogy valaki az első lehet ezen az versenyen, ez elég nagy díj természetesen. Az első 3 helyezettet díjaztuk, mivel ez egy amatőr rally, nem pénzdíjazásos természetesen. De én úgy gondolom, hogy azok a csapatok, akik kupát vihettek haza, azok azért ezt mutogathatják, és a fotóikat és a videóikat is, mert hihetetlen helyeken keltek át.
Akkor ez teljesen amatőr rally?
Én azt mondom, hogy igen, de azért nagyon nehéz mostában megélnie, és válsághat az autósport is természetesen. amatőr, de van egy partneri kapcsolatunk az Isuzuval, és van technikai támogatásunk, és fejlődik ez a futam. Tehát nem egy flúgos futam, de természetesen nem egy profi FIA alá tartozó rally.
És egyébként hányan indulnak el ezen a versenyen azzal a céllal, hogy ezt kvázi egy ilyen edzésnek tekintve eljussanak majd a profik közé, vagy ez nem átjárható?
Átjárható. Ez egy olyan verseny, ahova eljönnek profi versenyzők gyakorolni, tehát nekik is nagyon fontos, hogy egy kis költségvetésű futamon el tudjanak jönni, ki tudják próbálni a technikát. Most is volt egy tereprali autó, amit Szárgilánban teszteltek, ez egy oázis a sivatagban, és ott van homok és kősivatag is, és órákon át állítgatták a különböző részeit az autónak, hogy megtapasztalják, hogy mit tud, illetve hogy bizonyos körülmények között tudják előre, hogy hogyan kell beállítani. Én úgy gondolom, hogy vannak olyan csapatok, akik viszont azért jönnek el, mert a nagy vágyuk, és ha volt olyan az egyik esti tábor tűzni, az egyik csapat mondta, hogy hát ő neki az 5 éves terve megvan, 5. év végén Dél-Amerika, Dakar. Tehát, hogy ő Dakar rallin akar menni, és volt már ilyen versenyző, aki velünk vagy nálunk kezdte, és utána Dakarra ment, de volt Terepatics Richard velünk, aki Dakart megjárt motorversenyző, ő beült egy autóba, és életében először a sivatagban autóval volt. Tehát elég színes a mezőny.
Mennyire nemzetközi ez a verseny?
Próbálkozunk. Előző futamunkon lengyelek voltak, idén pedig norvégok. Több országból jöttek volna, de az utolsó pillanatban sajnos 3 külföldi csapatnak úgy jött ki a lépés, hogy nem tudott jönni, egy szlovén csapatnál baba született, úgyhogy a fiát eltiltotta a feleség. Volt egy csapat, ők Lengyelországból jöttek volna, egy héttel az indulás előtt ellopták az autójukat, és még voltak szlovákok.
Miért pont Tunézia? Persze miért ne?
A kérdés jogos. A Szaharán ugye mindenféleképpen sivatagba, Szaharába induló autós verseny, autós és motoros verseny, de hát tudjuk azt, hogy az arab tavasz óta elég nehéz a különböző országokba belépni, sőt engedélyt szerezni, illetve elnyerni a TEC-nek és a külügyminisztériumnak is a pozitív hozzáállását. Nem mindegy, hogy az ember hova megy Észak-Afrikába. Tunézia a legközelebbi hely, a legeurópaibb, és azt kell, hogy mondjam, autóversenyzés szempontjából a legolcsóbb. Szóba jöhet még Marokkó. Marokkó messzebb van, ugye Spanyolországon keresztül lehet oda hajózni, és hát sokat kell vezetni. És Marokkóban nagyon kevés homoksivatag van. Ehhez képest Tunézia az indulóknak szerintem egy Kánaán.
Miben olcsó? Szállásban, üzemanyagban, kisegítő személyzetben, mitől olcsó?
Mind a háromban. A szállás nagyon kulturált, sok csillagos szállodák vannak nagyon jó áron. Megpróbálunk majdnem mindig jó körülmények között pihenni, mert a futam napi 6-10-12 órát tart, de azért utána kell a pihenés.
Tehát minden este szállodába, 4-5 csillagos szállodába pihennek a versenyzők.
Kivéve a sivatagi terepviszonyok között, ott nomád szállás van, most is volt egy hegy lábánál aludtunk meg éjszaka, egy kis kávézó mellett. Tehát valamiféle ellátás volt, de azért nomád körülmények között, mindenki a saját sátrába, sütöttek nekünk kenyeret a sivatagi homokban, tehát még volt egy ilyen kis folkról esemény is. De próbáljuk azt, hogy jól érezzék magukat az emberek, és ne teljesen kifáradjanak, hanem pihenni is tudjanak. És emellett még nagyon olcsó az étel és az üzemanyag. 150 forintos üzemanyag áron tudunk autózni lent. És ahogy mondtad, a kisegítő személyzet, tehát hogyha valamelyik autónak problémája akad, minden kisvárosba, faluba meg tudja csináltatni, mindenhol hihetetlen mennyiségű alkatrix raktár van, pont az offroadozás miatt, úgyhogy minden tekintetben Tunézia olcsó.
Tunézia felkészült az autóversenyzőkre, tehát gyakorlatilag egymásnak adják a kilincset, ha lehet ezzel a képzavarral élni a különböző versenyek?
Így van, így van. Most például ketten fogtuk a kilincset a Touareg Rally-val. Volt közös szakaszunk is, kereszteztük egymás útvonalát, és utánunk is jött rally. Ami a Szaharánban egy pozitív lehetőség mindazoknak, akik szeretnének Tunéziába ellátogatni, hogy a kapcsolataink révén sikerült engedélyeztetni a déli területekre való belépést. A sivatag két részre van osztva, egy van egy északi és egy déli, és tavaly lent voltunk elég délen, idén az északi területet tudtuk bejárni, és hát ide nagyon komoly engedélyekkel engedik csak be a a rallikat.
Nagyon elszaladt az időnk, de van egy nagyon fontos eleme ennek a versenynek, és ez pedig a humanitárius elem, ami, hát ha így veled beszélgetek, szinte kötelező, vagy nem tudom, úgy tűnik, hogy veled mindig valami humanitárius verseny kapcsán beszélgetünk. Hogy nézett ki, hogy épült föl ez a rész, az adományozás? Kiknek mit vittetek?
Mi évek óta, ahogy már többször jártam nálad, az Afrikai Magyar Egyesülettel dolgozunk együtt. Ők a karitatív feladatokat felvállalták és koordinálják, begyűjtik a szükségleteket, illetve segítenek nekünk abban, hogy jót vigyünk jó helyre. 2010-ben alkottunk egy közös szlogent, ez a tudunk nagyot tenni, de ez most kiegészült egy szóval, együtt tudunk nagyot tenni. Ez az együtt, ez azt jelenti, hogy az AHU mellé sikerült még bevonni a Vörös Keresztet is, ami szerintem egy elég pozitív esemény az életünkben. A Vörös Keresztnek az S20 részlege, ez a 20-as stratégia, ez egy új irány a Vörös Kereszten belül. Ő általuk az AHU-n keresztül tudtunk 3 rendelőintézetnek vinni egészségügyi eszközöket, steril, mindenféle kesztyüket, csipeszeket, és egyéb olyan dolgokat, ami mindenképpen segítség ott.
A versenyzők mennyire akartak, vagy mennyire kellett nekik részt venni ebben? Tehát része volt a nevezésnek az, hogy ez egy humanitárius rally is, tehát akár hozni is kell valamit a nevezés mellé, vagy részt kell venni a szétosztásban.
Nem kötelező, de szerencsére nagyon sokan segítettek az adományok elvitelébe, ugyanis jelenleg kamion nélkül mentünk. Ez azt jelenti, hogy a csapatok vállalták, hogy 1-2-3-4 kartondobozzal a hátukon, illetve az autójukba vágtak neki az útnak. Úgyhogy az európai versenyszakaszokat is ezekkel a dobozokkal teljesítették. Nem kötelező, viszont azt látjuk, hogy mindenki szeretne valamit adni. Mivel ez meg volt szervezve, ezért más irányba nem mentünk el, de több csapat tervezte, hogy hoznak számítógépeket. Nem fértünk volna el most emellett az akció mellett, de úgy gondolom, hogy ez a 3 rendelőintézet nagyon sokat és nagyon jót kapott, úgyhogy én remélem, hogy a jövőben is tudunk majd mindenképpen segíteni.
Gondolom jövőre is lesz
Szállad
Rally. Mikortól lehet nevezni?
Áprilisban fogjuk megnyitni a nevezéseket, és ugyanígy márciusi időpontban szeretnénk megrendezni. Ez a március 15-e miatt egy jó időszak, mert kevesebb szabadságot kell kivenni, és az év elejéből egy kicsit melegbe tudunk átmenni. Remélem jövőre, ha hazajövünk, akkor olyan lesz, mint tavaly, 20 fokba jövünk haza, és nem a hóba.
Polgár András, a Saharan Adventure Rally főszervezője, köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm én.
Beszállókártya.
És a vonalban van Kisvirág, az Afrikai Magyar Egyesület humanitárius tevékenységeinek koordinátora. Kezét csókolom.
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Ugye itt az imént beszélgettünk Polgár Andrással a Saharan Rally-ról és annak humanitárius vonatkozásairól. Önöknek ebben mi volt a feladata? Összeszedni az egészségügyi felszerelést, vagy csak összekötni, amit persze idézőjelbe teszek, hogy csak a szállítókat, tehát a versenyzőket a Vörös Kereszttel.
Az Afrikai Magyar Egyesület és a Saharan szervezőiroda több éve működik együtt. Ez a második olyan rally volt, amikor a humanitárius programot közösen állítottuk össze. A tavalyi év folyamán egy iskolát támogattunk, hiszen próbáljuk a Saharan rally kapcsán is az ENSZ millenniumi fejlesztési célokat belecsempészni a humanitárius programunkba. Ennek értelmében tavaly egy iskolát támogattunk számítógépekkel és iskolai felszerelésekkel, fizettel, tollal. Idén pedig az egészségügyet próbáltuk támogatni olyan módon, hogy kiválasztottunk 3 hátrányos térségben lévő egészségügyi intézményt, orvosi rendelőt, amely alul felszerelt, és ezekbe a rendelőkbe a rally versenyzőnek segítségével szállítottunk többek között készfertőtlenítőszereket, gumikesztyűt, vérnyomásmérőt, sebtapaszt, vattát, ilyesmiket.
Ezeket a helyeket önök választották ki, vagy ezek a helyek már képben voltak korábban?
Nem, ezeket a helyeket direkt erre a célra választottuk ki. Az Afrikai Magyar Egyesületnek vannak jó kapcsolatai Tunéziában, többek között a Magyar-Tunéziai Üzleti Tanács kapcsán, és az ő ajánlásuk alapján vettük fel ezt a 3 egészségügyi intézményt úgymond a listára.
A Vörös Keresztnek mi volt a szerepe ebben az akcióban?
Igen, idén újdonság volt, hogy a Magyar Vörös Kereszt is csatlakozott ehhez a humanitárius programhoz, amelynek nagyon örültünk, hogy végre közösen tudtunk együtt dolgozni. Az ő szerepük is az volt, hogy a raktáron lévő készleteikből olyan orvosi felszereléseket, többek között vérnyomásmérőt, meg különféle sebtapaszokat, szájmaszkokat, ilyesmiket ajánlottak föl, amelyre szintén nagy szükség van ezekben az orvosi rendelőkben, úgyhogy nagy öröm volt számunkra, hogy idén együtt tudtunk dolgozni. Úgyhogy ők tulajdonképpen a gyűjtésben segítettek.
Ha már itt a gyűjtésről beszélünk, akkor egy picit nézzünk előre, de hát azért mindjárt vissza is, mert ugye nem olyan régen, februárban lezajlott egy, azt hiszem, hogy sikeresnek nevezhető akció, a Vaterán, ahol ismert emberek ajánlottak fel különböző tárgyakat, és a Vaterán ezeket aztán elárverezték, és az ebből befolyt pénzből pedig majd a 9. önkéntes orvosi missziót fogják támogatni, és most újraindítják ezt az akciót. Kevés lett a pénz?
Egyesületünk folyamatosan keresi azokat a lehetőségeket, vagy újfajta kezdeményezéseket, amelyekből tud támogatást szerezni a projektjeihez, és ilyen értelemben ez az első olyan kezdeményezés volt, ez a jótékonyságérverés, amit évelején indítottunk. Igazából sikeresnek mondható, csak jelentkeztek közben további híres közéleti személyiségek, sportolók, akik szívesen csatlakoznak ehhez a kezdeményezéshez, de nyilván azért egyesületünk minél több támogatást szeretne összeszedni, hiszen azért egy orvosi misszió indítása nem két fillér. És ezúton is szeretnénk megköszönni azoknak a közéleti személyiségeknek, mert tényleg nagyon nagy hálával tartozunk nekik, és nagyon lelkesen és teljes szívvel és teljes mellbedobással álltak emellé a kezdeményezés mellé. Például Frey Tamás egy nagyon érdekes, unikális dologgal a Földgömb című magazin 1932-es évjáratának lefűzött teljes példányát ajánlotta föl, úgyhogy igazából ez a gyűjtőknek is igazi csemege volt. Vöstrutko például a Pokoli történetek a királynő beszéde című legújabb könyvét ajánlotta föl, Algaui Heszna pedig Ugandában és Szudánban menekültáborban készített képeit nagyította, kikasírozta és dedikálta. Bétot László pedig két nagyon érdekes bakelit lemezzel, a legelső poptari top lemezzel, 80-as években adta ki, illetve a Kalipszó Rádió legelső bakelit lemezét ajánlotta föl, de felajánlott Szávai Ágnes is kedvenc teniszütőjét, amivel rengeteg versenyt nyert meg. A Bebe Dániel, Bebe például a kedvenc fellépő pólóját dedikálta, Jaksit Kata pedig kedvenc fülbevalóját ajánlotta föl erre a kezdeményezésre, úgyhogy ezúttal is köszönjük nekik.
És akkor, ahogy azt már az imént is mondtam, újra lesz ilyen Vatera akció, mikor kezdődik, és vannak-e már felajánlások?
Igen, most kezdtük el a második felvonás szervezését. A legelső tárgy már be is érkezett hozzánk, ez Kembe Sorelnek egy hibakancsa, illetve a Gulyás Leves Nékercsókkal című könyvének dedikált példánya, de jelezték részvételüket az első felvonásban résztvevő celebek, illetve népszerű közéleti személyiségek is, úgyhogy tőlük is folyamatosan várjuk a felajánlásokat.
Mikor a várható az árverés?
Április közepén fogjuk elindítani az árverést, úgyhogy minden ezzel kapcsolatos információt megtalálnak a kedves hallgatók a honlapunkon, a www.ahu.hu oldalon, és amint már említettük, ebből a zárverésből befolyó összeggel szintén a következő orvosi misszió indulását fogjuk támogatni.
Amelynek most idén mi lesz a célállomása és mikor indul?
Idén két olyan ország merült föl, ahol még nem jártunk. Az egyik az Malawi, a másik pedig Sierra Leone. Ezt a missziót jelenleg is szervezzük, úgyhogy még pontos helyszínt nem tudok mondani, mert még szervezés alatt áll, és valószínűleg nyár ősz folyamán fogjuk indítani ezt a missziót. És ebben a misszióban természetesen nagy szeretettel várjuk az orvosok jelentkezését is. Szakterülettől, életkortól függetlenül bárkit szívesen látunk az egy-egy hónapos missziónkban. És a misszió szervezéséről, illetve az előző missziókban készült blogokról, illetve beszámolókról szintén bővebb információkat találnak a www.ahu.hu oldalon.
Kisvirág, az AHU koordinátora, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
Én is köszönöm szépen, viszontlátásra.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót, ezzel a műsorral legközelebb egy hét múlva, pontosan ugyanebben az időpontban, tehát kedden a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét, búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, Lakatos László.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora.